üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PVC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.
Idén a harmadik negyed évben, vagyis a júliusi-szeptemberi időszakban 50%-kal kevesebb külföldi érkezett Magyarországra, és a költésük is jelentősen elmaradt az előző év azonos időszakától. Sipos Ildikó összefoglalója.
A külföldről Magyarországra utazók száma idén a harmadik negyed évben 50%-kal maradt el az egy évvel korábbitól, és költésük is jelentősen 54%-kal csökkent 2019 hasonló időszakához képest, közölte a Központi Statisztikai Hivatal nemzetközi utazásokról készített jelentésében. Hornyák József, a portfólió elemzője azt mondta, ezek az adatok nem kedvezőek, holott a júliusi-szeptemberi hónapokról van szó, amelyet nem érintettek a járvány miatti lezárások.
Ez volt az az időszak, amikor az első hullám után a korlátozó intézkedéseket már feloldották, de a második hullám megérkezésével az újabb korlátozások még nem igazán érintették a gazdaságot, tehát mondhatjuk, hogy ez a felszabadultabb időszak.
A Magyarországra érkező külföldiek ebben az időszakban valamivel több mint 380 milliárd forintot költöttek el nálunk, ami 54%-kal kevesebb, mint 2019 hasonló időszakában. A Németországból érkezők részesedése a legnagyobb. Ők 77 milliárd forintot hagytak nálunk, főként üdülési, egészségmegőrzési és munkavégzéssel kapcsolatos utazásaik alkalmával. Hornyák József azt is elmondta, hogy a legtöbben a szomszédos országokból érkeztek hozzánk.
Romániából, Szlovákiából és Ausztriából érkeztek a legtöbben, de Németországból és Lengyelországból is utaztak Magyarországra.
A KSH összesítése azt is megállapítja, hogy Európán kívülről alig jöttek idén Magyarországra. A külföldi látogatók 99%-a ugyanis európai volt. Azaz 1%-nyi utas pedig, aki egy másik kontinensről érkezett, szinte kizárólag üzleti okok miatt töltötte 2020-ban hosszabb vagy rövidebb időt Magyarországon.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Zsoldos Ákos, a portfólió elemzője van a telefonvonal túlsó végén. Szervusz, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat!
7 perccel ezelőtt megnyílt a budapesti értéktőzsde is. Milyen adatokkal várja a börze a hét utolsó kereskedési napján az érdeklődőket?
Nyitás után pár percről úgy néz ki, hogy most még emelkedés van. Meglátjuk, hogy mennyire fog ezt kitartani az egész nap folyamán. Most 0,5%-os emelkedést tudtuk beszámolni a boxindexnél. 41.257 ponton áll jelen pillanatban a magyar tőzsdeindex. A blue chipek is jól teljesítenek, közel 0,5%-os emelkedést láthatunk a Richter, az OTP és a MOL esetén is kisebb-nagyobb eltérésekkel.
Mire számíthatunk a nap hátralévő részében, mert ugye a KSH is kiadott friss adatokat az importról, illetve az exportról is.
Azok felülvizsgált adatok, tehát az már olyan nagy mértékben nem fogja megmozgatni a piacot. Az LMB-nek lesz egy egyhetes betéti tendere, ha ott meglepetés történet, tehát módosítanának az irányadó kamaton, vagy nem fogadnának az összes ajánlatot, akkor annak lehetne piacmozgató eleje, de azért ez nagyon meglepő lenne, főleg az előző napok forint gyengülését látva. Ezen kívül más piacmozgató eseményt előre nem látunk. Nyilván most is történhet bármi olyasmi, amit előre nem tudom megmondani, például a Brexit megállapodás kapcsán.
Hogyha már a magyar fizetőeszköz szóba került, akkor hogy áll a forint árfolyama?
Forint az euróval szemben jelen pillanatban tartja magát, egy 1,1%-os gyengülést látunk. Jelen pillanatban 1 euró 361 forint 90 fillérbe kerül. A dollárral szemben egy ennyi gyengülést látunk, ez 3,1%-os. 1 dollár 296 forint 90 fillérbe kerül jelen pillanatban.
Egyébként a forint árfolyamára nem lehet majd hatással, vagy nem lehetnek hatással az amerikai események, ugyanis Donald Trump elégedetlen a gazdaságélénkítő csomaggal, és vétót is kiáltásba helyezett.
Hát ezt nyilván majd akkor lehet megmondani, hogyha ennek valós átfutása lesz. Az előző napokban már látunk valamilyen forint gyengülést, tehát a várakozások már beépületett, akár a Brexit tárgyalások eredménye is, akár a járvány miatt adott intézkedések. Nem biztos, hogy ez mai napon éreztetni fogja a hatását, meglátjuk.
Köszönöm szépen, majdnem 20 perc múlva fogjuk majd folytatni Zsoldos Ákossal, a portfólió elemzőjével.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A mostani karácsonya egy embernek mindenképpen mesés lesz, mégpedig annak, aki több milliárd forintot nyert múlt héten az ötös lottón. Mihez kezdhet ezzel a sok pénzzel? Karácsonyi ajándékot valószínűleg majd csak jövőre tud ebből vásárolni. Itt van a telefonvonal túlsó végén Gyöngyösi Balázs, a világgazdaság rovatvezetője. Szervusz, jó reggelt kívánok!
Szervusz, jó reggelt! Üdvözlöm a hallgatókat! Csak nem 4 milliárd forintos összegről beszélünk, ami az ötös lottó 63 éves történetének az ötödik legnagyobb főnyereménye, azzal együtt, hogy volt egy majdnem 6,5 milliárdos jackpot is, amit szintén idén vittek el. Az első és legfontosabb, hogy aki megnyeri, vagy megnyerte ezt a őrületes összeget, mit ne tegyen, mert aki ilyenkor felmond a munkahelyén és felelőtlenül költekezni kezd, az aztán a legnagyobb hiba, amit el lehet követni. Ezzel szemben érdemes komplett vagyoni portfóliót összeállítani javasolt műtárgyakba, ingatlanokba, különféle vállalkozásokba és értékpapírokba egyaránt fektetni.
Ki tudja ezeket a tanácsokat számára megadni? Egy ember vagy több emberhez kell fordulni, adott esetben több céghez, bankhoz, tanácsadóhoz?
Az biztos, hogy már rögtön a nyeremény kifizetésekor ajánlott több bankszámlát nyitni, és azokon kisebb részletekben elhelyezni a pénzt. Egyébként pedig ugyanúgy ügyvéd, pénzügyi szakember, sőt, mi első hallásra talán meglepő pszichológus segítségét is érdemes kérni, mert abba kevesen gondolnak bele, mert nyilván az átlagember számára ez egy kezelhetetlenül nagy összeg, hogy a megemelkedett életszínvonal szükségszerűen megemelkedő kiadásokkal is jár, például, hogyha az újdonsült milliárdosnak mondjuk bejáró nője, sofőrje vagy kertésze lesz onnantól kezdve, és hogyha ez a hatalmas összeg, jelen esetben a 4 milliárd forint, nem kerül olyan vagyonelemekbe, amelyek termelnek, hozamokat generálnak, akkor ez az összeg is el tud fogyni.
Adott esetben egy nagyobb vállalkozásba is érdemes ilyenkor betársulni, ami hosszú távon jól jövedelmez?
Mindenképpen. Itt a hangsúly tényleg a diversifikált portfólión van, ahol több lábonállás van. Nyilván nem érdemes egy vagy két súlypontra helyezni több milliárd forintot, hanem elosztani az említett vagyonelemek között, de hát ez mindenkinek az édes terhe vagy áldás és átokha jut ebbe az állapotba.
Mekkora szerencséje van a Szerencsejáték ZRT-nek, ahonnan elviszik ezt a pénzt? Gondolom, jut is, marad is.
Azt tudni kell, hogy 21 hét halmozódás után húzták ki a teritaláratot, és a szelvényszám az ekkora már 4,2 millióra kúszott fel, szemben a normál időszakban beérkező átlagosan 3 millió alapjátékkal, és azt is meg lehet állapítani, hogy bár dinamikusan növekedett, a szelvényszámot részben a Covid azért visszafogta, mert például márciusban, amikor majdnem 6,5 milliárd volt a jackpot, akkor már 7 millió alapjátékot is regisztrált a szerencsejáték. Ennek ugye most nem láthattuk ezt a szintet.
Ebben az időszakban egyébként nem lett népszerűbb az okoslottó, amit az okostelefonon keresztül is lehet játszani?
Egyértelműen látható, hogy a digitális csatornák, köztük az okoslottó jóval népszerűbb lett, mert a járvány előtt 7% volt mindössze az árbevételi részarány minden online csatornának, és ez most 11%-on áll. És úgy tűnik, hogy talán a járványhelyzettől függetlenül is ezen a magasabb szinten stabilizálódni látszik.
Ugye az év utolsó napjaihoz érkezünk lassan. Lehet tudni, hogy mekkora lesz az éves árbevétele az SZZRT-nek?
Azt ugye látni kell, hogy több mérföldkő is volt az év során. A Nemzeti Lottótársaságnak az első két és fél hónapban, tehát egy március közepéig jóval a bázis időszak és az üzleti terv felett alakult az értékesítése. Utána, ahogy kitört a járvány, elsősorban az a sportfogadásra nyomta rá a bélyegét, hiszen a sportpiac gyakorlatilag megszűnt, a fogadási események drasztikusan csökkentek.
Ugye tavasszal nem utána is voltak mérkőzések, alig lehetett bármire is fogadni, valami, ami távol-keleti mérkőzésekre lehetett tippelni.
Igen, például asztalitaniszre vagy vietnámi kosárlabdára, esetleg fehér-orosz focira, ami nyilván a sportfogadás rajongóinak a kevésbé kedvelt területe, de jó hiány erre fogadtak. De utána jött az elektronikus sorsjegy, illetve az e-sport fogadás, valamint több felgyorsított fejlesztés, és ennek köszönhetően már május-júniusi időszaktól kezdtek visszaépülni a bevételek, és mindez az oda vezetett, hogy egy erősebb ősz után vélhetően a bázis időszakot és a Covid hatással átütemezett üzleti tervet is felülmúlta a társaság árbevétele, tehát a nagy nehézségek árán is, de újabb rekordévet könyvelhet majd el.
Gyöngyösi Balázst, a világgazdaság rovatvezetőjét hallották, köszönöm szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunk második felében egyebek mellett szó lesz arról, miként készülhetnek fel a cégek arra az esetre, ha az Egyesült Királyság végül megegyezés nélkül lép ki az Európai Unióból. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, és újra kapcsoljuk szakértőnket is. Bár még tartanak az egyeztetések, egyre nagyobb az esély arra, hogy az Egyesült Királyság rendezetlenül lép ki az Európai Unióból. Erre a helyzetre kell a cégeknek és a magánszemélyeknek is felkészülnie, mondta az Inforádiónak az RSM vám és jövedéki, valamint termékdíj tanácsadás üzletágának vezetője. Sipos Ildikó kérdezte Falcsik Istvánt.
Jelenleg az a helyzet, hogy ugyan 4 éve várunk arra, hogy valamilyen módon tisztán lássunk a Brexit vonatkozásában, azonban most néhány nappal tulajdonképpen az utolsó határidőnek a letelte előtt sem lehet azt mondani, hogy egyértelműen lehet választ adni minden kérdésre. Jelenleg ugye ott tartunk, hogy az Egyesült Királyság tulajdonképpen politikai szempontból kilépett az Európai Unióból, és egy év időtartam volt arra, hogy rendezze az unióval kapcsolatos dolgait minden területen, és ez egy ilyen átfogó megállapodást igényelne, amely megállapodásnak egyébként természetszerűleg része a vám unióból való kilépés, és annak egyfajta rendezett módja. Ennek a határideje, ennek a megállapodásnak, ennek az évnek a vége, tehát tulajdonképpen január 1-jéig kellene, vagy kellett volna, hogy valamilyen megállapodást produkáljon az Európai Uniónak a küldöttsége, illetőleg az Egyesült Királyságnak a küldöttsége. Amennyiben lehet hinni a híradásoknak, akkor folyamatosan folyik a tárgyalás, és nagy valószínűséggel még a két ünnep között is fog folyni ez a tárgyalás. De ma már szerintem egyre több szakember van, és én is úgy ítélem meg, hogy eljutottunk ahhoz a ponthoz, ahol talán ki lehet jelenteni, hogy rendezetlen Brexit kilépés fog történni, azaz az Egyesült Királyság úgy hagyja el az Európai Uniót, hogy nem fog megállapodással rendelkezni a vám unióból való kilépéshez.
Milyen hatással lesz ez a személyforgalomra, illetve az áruforgalomra? Nézzük először a személyforgalmat.
Tulajdonképpen, ahogy ezt hosszú időn keresztül mindig ugyancsak feltételezésekbe bocsátkozva, de említettük, hogy ez a legrosszabb forgatókönyv, amit el lehet képzelni. Az úgynevezett rendezetlen Brexit az azt jelenti, hogy áruk és személyek szabad mozgása az egyik napról a másikra tulajdonképpen egy szabályozatlan módon fog megszűnni. A személyforgalom vonatkozásában a repülőtéren lehet majd a legjobban érezni ennek a hatását. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen eddig semmilyen határátlépés nem történt, amikor valaki az Egyesült Királyságba érkezett meg az Európai Unióból repülővel, és ez ugyanígy mondható el, amikor az Egyesült Királyságból érkezett valaki az Európai Unió valamelyik tagállamába. Nem volt vámvizsgálat, semmilyen nyilatkozatot nem kellett tenni azokról az árukról, értékekről, pénzekről, amiket hozunk magunkkal. Ez teljesen megváltozik a személyeknek, ezzel együtt egyébként az áruforgalomnak is az ellenőrzése fog megtörténni, ami azt jelenti, hogy az Európai Unióból az Egyesült Királyság irányába kilépő személyeknek a határon meg kell állniuk, és be kell jelenteniük azt, hogy ők oda megérkeztek, és amennyiben vámköteles áruval rendelkeznek, akkor arról bejelentést kell tenniük. Ez visszafelé is igaz, aki az Egyesült Királyságból érkezik meg az Európai Unióban, ugyanezeket a vámformalitásokat meg kell tennie. Úgy hívjuk egyébként az ilyen szituációt, hogy az Egyesült Királyság az Európai Unió vámuniójából kiszakad, és január 1-jével úgynevezett harmadik országos státuszt foglal el. A tárgyalásoknak egyébként a tétje az jelenleg már nem is az, hogy harmadik országgá válik-e az Egyesült Királyság, tehát hogy kilép az Európai Unióból és a vámunióból is, hanem ennek a tárgyalásnak a tétje, ami még nem fejeződött be, jelenleg az, hogy az vámunióból való kilépés és a harmadik országgá válás folyamatában milyen harmadik országként fogjuk kezelni az Egyesült Királyságot. Tehát olyan harmadik ország lesz, akinek egy külön megállapodása van az Európai Unióval, vagy olyan lesz, aki a szabadkereskedelmi övezetbe tartozik, vagy pedig olyan lesz, és most erre van a legnagyobb esély, akivel szemben semmilyen kedvezményeket nem lehet majd alkalmazni, tehát normál harmadik országos státusz fog elfoglalni, és a WTO-nak a szabályai szerint fog a kereskedelmi forgalom zajlani tulajdonképp az Európai Unió és az Egyesült Királyság között.
Falcsik Istvánt, az NSM Vám jövedéki és termékdíj tanácsadás üzletágának vezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Újabb 900 milliárd dollár gazdaságélénkítő csomagról állapodott meg az amerikai kongresszus a koronavírus válság ellensúlyozására. A csomag közvetlenül az embereket támogatja, mondta az Inforádiónak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika Tanulmányok Kutatóintézetének megbízott vezetője. Sipos Ildikó kérdezte Csizmazia Gábort.
A csomag az elsősorban válságkezelő céllal jött létre, ami gyakorlatban azt jelenti, hogy a vállalkozásokat és közvetlenül a lakosságot hivatott segíteni. Hasonlóképpen, mint ahogy tavasszal is volt egyébként egy masszív, több 100 milliárd dolláros csomag. Ennek gyakorlatilag egy folytatásáról van szó, ugyanis a tavasszal elfogadott tényleg példátlan, tehát több mint 2 trillió dolláros gyakorlatilag csomagnak a jelentős része, az lejár most év végén. A részletek egyelőre még nem teljes mértékben ismertek a nagy nyilvánosság előtt, tehát ezt még fel kell dolgozni, de ami már most látszik, az az, hogy körülbelül 600 milliárd dollár fordítanak ebből a 900-ból arra, hogy közvetlenül gyakorlatilag segélyt adjanak az amerikai állampolgároknak. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 11 héten át heti 300 dollárt kapnak az amerikai állampolgárok, ez nagyjából 100 000 forintos összegnek felel meg. Minden amerikai állampolgár 600 dollár kap havonta, abban az esetben, hogy az éves jövedelme nem éri el a 75 000 dollár. Tehát gyakorlatilag kifejezetten a közvetlenül a lakosság megsegítéséről van szó, de a vállalkozásokat is megsegítik. Közel 300 milliárd dollárt költenek arra a csomagon belül, hogy a különböző kis- és középvállalkozások azok tulajdonképpen egy ilyen szövetségi hitel formájában hozzájussanak ezekhez a pénzekhez, és ne kelljen elbocsátaniuk az embereket. De gyakorlatilag azt látni kell, hogy hiába volt ugye egy nyári időszak, amikor a vírus, illetve maga a koronavírus válság az valamennyire két hullám közötti időszakát élte. Tulajdonképpen az elmúlt hetekben, hónapokban, nem csak Európában, de ugye Amerikában is egyre durvá eldurvult a válság gazdaságilag, és természetesen sajnos emberi vonalon is, ugye több mint 315 ezer elhunytról tudunk eddig.
Jól értem tehát, hogy ennek a 900 milliárd dolláros csomagnak az egy része az tulajdonképpen egy ilyen helikopterpénz, tehát úgy szórja szét a gazdaságban a rászoruló állampolgároknak, hogy igazából nincsen semmiféle feltételhez kötve.
Gyakorlatilag ennek a pénznek egy részét valóban alanyi jogon kapják az amerikai állampolgárok. Megjegyzem, hogy egyébként pont ez volt az egyik legérdekesebb pontja tavasszal, amikor ennek az előzménye, hogy az első körben ezt a szövetségi támogatási programot elfogadták, mert hogy egyrészt akkor többet adtak, tehát most nagyjából ez ilyen fejenként 600 dollárt jelentene. Már most is jelezték, hogy ezt igazából igazság szerint 1200-ra lenne jó növelni, mert annyira eldurvult a válság, csak hogy néhány példát említsek. A hetente frissülő munkanélküliségi adatok szerint gyakorlatilag legalább 800 ezer ember van, mind a szakértők, mind a statisztikai adatok alapján, legalább 800 ezer ember van, aki menet közben elvesztette az állását. Nyilván még többen vannak egyébként, tehát ők a regisztrált munkanélkülek egy része, akik tényleg hétről hétre gyakorlatilag egyre csak gyarapszanak, de hasonló kimutatások vannak olyanokról, akik például akár munkanélkülek, akár nem, de egyszerűen nem tudják fizetni a lakbért. De valóban, tehát egy jelentős része azt, ha úgy tetszik, alanyi jogon jár, mert egyszerűen annyira megütötte egyes szektorait, és úgy általában a gazdaság egészét a koronavírus válság, hogy tulajdonképpen nincs más mód, mint hogy közvetlen mentőkötelet adjanak az amerikai állampolgároknak, ami ugye az Egyesült Államok gazdaság és a társadalmi rendszerében egyébként szokatlan, hogy alanyi jogon járjon támogatás. Példátlan válságról van szó, tehát erre kifejezetten szükség volt.
Csizmazia Gábort, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika Tanulmányok Kutatóintézetének megbízott vezetőjét hallották. Donald Trump, amerikai elnök ugyanakkor nagyon elégedetlen a koronavírus válság ellensúlyozására hivatott 892 milliárd dollár összegű gazdaságösztönző csomaggal, amelyet a kongresszus, mint hallhatták, hosszú vita után nagy arányjal megszavazott, és mindenki arra számított, hogy az elnök is támogatja, ezért aláírja. A Twitterre ugyanakkor tegnap feltett egy videót, és ebben azzal fenyegetőzött, hogy megvétózza, ha nem változtatnak rajta.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Decemberben csaknem teljesen ledolgozta novemberi esését a GKI konjunktúra indexe. Ennek ellenére azonban továbbra is meglehetősen alacsony szinten, -19,7 ponton áll, mondta az Inforádiónak Karsai Gábor, a gazdaságkutató vezérigazgató helyettese.
Az, hogy a negatív tartományban van, ez önmagában még nem jelent olyan nagyon sokat. Az előző hónapokhoz való változás, ami igazán lényeges, és azért itt most az látszik, hogy decemberben, novemberhez képest egy nagyon jelentős javulás történt, ami mindenekelőtt az üzleti várakozásoknak a nagyon jelentős javulásának a következménye. A fogyasztói várakozások viszont ugyancsak nagyon nagy mértékben romlottak. Nagyon sajátos ez a helyzet, hogy ez a két index egymással szembe megy. Ugyanezt láttuk novemberben is egyébként, csak akkor ellenkező előjellel. Ennek minden bizonnyal az egy lényeges oka, hogy a fogyasztói várakozásokat minden hónap elején mérjük, az üzletieket pedig minden hónap közepén. Novemberben a lakosság még nem érzékelte azokat a korlátozó intézkedéseket, amelyeket a járvány miatt a kormány bevezetett. Ez az, ami decemberben jelentkezett, tehát novemberben a fogyasztók még egy kicsit optimistábbak is lettek, mint előzőleg voltak. Decemberben viszont nagyon nagy mértékben zuhant a fogyasztói bizalmi index. Az üzleti szféra már érzékelte ezt novemberben, és emiatt nagyon-nagyon romlottak a várakozásai. Decemberben ehhez képest erősen korrigált, nyilván ebben lehetett a félelemnek egy eltúlzottsága is novemberben, de azért szerepe lehetett annak is, hogy a megkérdezés időpontjában legalábbis a válaszolók nagy része már tudatában volt annak, hogy Magyarország és az Európai Unió között létrejött végül is a megállapodás a válságkezelési alapból, a jövő következő EU-s költségvetési időszakból való pénzekből való részesedésről, tehát magyarán vissza lett vonva a magyar vétó fenyegetés, ami nyilvánvalóan kihatott a cégeknek az általános hangulatára, noha erre természetesen közvetlenül nem kérdeztünk rá.
Ismét itt van velünk Zsoldos Ákos, a portfólió elemzője. Mi történt az elmúlt mintegy 20 percben a béten? Szárusz, jó reggelt!
Reggelt kívánok, köszöntöm ismét hallgatókat. További is emelkedést látunk. A Bux Index 0,5%-ot tudott növekedni tegnapi záráshoz képest. A blue chipek közül szintén a legtöbb blue chip az pozitívan teljesít. Az OTP-nél 0,5%-os emelkedést, a Richternél 0,3%-os, a Molnál pedig 0,5%-os emelkedést látunk.
Van változás a forintnál?
A forint továbbra is relatív erősödik az euróval és a dollárral szemben. Az euróval szemben ez egy 10%-os erősödés jelent, 361 forint 70 fillért ér egy euró, a dollárral szemben pedig szintén egy 3%-os erősödés van, 296 forint 90 fillért ér egy dollár, tehát ez változatlan a reggeli percekhez képest.
Köszönöm szépen, Zsoldos Ákos, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
A műsort támogatta a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.